Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Környezetvédelmi világnap van június 5-én. Mennyiben jelent ez a 2020-as esztendőben egy különleges helyzetet az emberiség szempontjából?
Hát én úgy gondolom, hogy minden évben különleges helyzetet jelent, főleg az utóbbi időszakban, amikor hát elég sok problémával szembesülünk, meg kihívással nyilván. Ezt az évet speciálisan az színezi, ugye, hogy itt van a járvány, és hát ez a járvány ez érdekes dolgokat művelt, egyrészt bent tartott minket, ugye az embernek az az érzése kimenve a természetben most, hogy mint hogyha a tavasz elmúlt volna valahol útközben egy sarkon elosont volna. Hát nyilván ez a kiesés a természet szempontjából is releváns lehet, hogy mi nem voltunk annyira jelen a kinti világban, hanem inkább bezárkóztunk. Az egy másik kérdés, hogy ez vajon hosszú távon valamiféle pozitív hatásokat jelent el, vagy pedig ez csak egy egyszeri, mondjuk az, hogy kiesést jelent.
Szíves engedelmével erre a kérdésre egy picit később visszatérünk, mert hogy sajátos álláspontja is volt a kérdéssel kapcsolatosan néhány nyilatkozatában, de mindenek előtt tisztázzunk néhány fogalmat. Egyáltalán mit fed az ökológia fogalma?
Az ökológia, mint olyan, az egy biológiai disziplína, tehát mondjuk azt, hogy 100%-osan biológia, és gyakorlatilag az ökológia biológiának az az ága, amely a úgynevezett szupraindividuális szintekkel, jelenségekkel foglalkozik, tehát magyarán az egyed szintű, populáció szintű, csoport szintű, közösség szintű jelenségekkel. Ez, hát a populáris kultúrában az ökológiát az gyakran tévesztik egyfajta környezetvédelmi, természetvédelmi szemlélettel, magyarán a zöld akciókkal. Természetesen az ökológia, mint olyan szállít tudományos evidenciákat, tényeket ezekhez a természetvédelmi tevékenységekhez, vagy akár mondjuk az, hogy aktivizmushoz, de az ökológia az nem az aktivizmust jelenti, vagy nem önmagában csak aktív természetvédelmet, hanem az egy teljes értékű tudományterület.
A tudományon belül többször találkozunk sajátos fogalmakkal, amelyeket úgy a mindennapi beszédben használgatunk, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miket fed ennek a néhány fogalomnak a léte. Például az ökológiai egyensúly. Mit kell érteni ez alatt?
Hát az ökológiai egyensúly, mint olyan, ez ugye az ökológusok számára is, tehát a kutatók számára is egy kérdés, hogy egyáltalán ebben az értelemben, ahogy ezt populárisan megfogalmazunk, létezik-e. Ugye ez a populáris elképzelés alapján ez azt jelenti, ugye minden egyensúlyban van, minden stabilan van, nem nagyon változnak a dolgok, és minden jó úgy, ahogy van, úgymond. Tehát el kell érni ezt az egyensúlyi állapotot, kicsit úgy, mint a járványnál el kell érni, hogy lapos legyen a görbe. Valójában egy ökológus, vagy ha tetszik, akkor egy epidemiológus is tudja, hogy a dolgok sosem lesznek stabilak, sosem lesznek állandóak, a görbék sosem lesznek teljesen laposak, tehát mindig van egy változás, mindig van egy dinamika. A kérdés csak az, hogy ez a dinamika egyfajta, ha tetszik, normalitási keretek között van, tehát magyarán például az egyedszám változás egy adott faj esetében ez még mindig belefér abba, hogy ettől a faj még fent tud maradni, és nem kerül veszélybe. Vagy pedig egy ilyen egyetlen változás az már azt jelzi a kilengések, hogy hát itt bizony baj van és baj lesz. Igazából mi erre vagyunk kíváncsiak, hogy a természetben ezek a változások milyen szinten mondjuk azt, hogy követik azt az állapotot, amikor még ha tetszik, akkor a természet egészen nem bomlik meg, tehát magyarán bizonyos fajok kiesése által nem tűnnek el más fajok, ugye ez már egy ha tetszik, akkor egy egyensúlyvesztés jelent, vagy pedig mikor következhetnek be, milyen tényezők válthatják ki mondjuk például a természetnek, ha tetszik, rendjének a megbomlását.
Ennek keretében ugyebár sajátos helyzetet vagy értelmet kap maga az ökológiai lábnyom is, amely megmutatja, hogy a populáció bizonyos részének mennyi ivóvízre, termőföldre, tengervízre van szüksége ahhoz, hogy önmagát el és fenntartsa. 2020-ban ökológiai lábnyomról sajátos helyzetben kell beszélni, vagy általánosságban kell ezt a fogalmat vizsgálni?
Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Itt nyilvánvalóan nagyon izgalmas lesz az a kérdés, hogy az ökológiai lábnyomunk az hogyan változott a járvány idején, vagy nem csak az, hogy hogyan változott, hanem melyik része változott, ha tetszik, melyik komponense. Most nagyon egyszerűen például a gázfogyasztásunk, elektromos energiafogyasztásunk, és még lehetne tovább sorolni, vajon melyik az, amelyik változott jó vagy rossz irányban, ha ezt a jó és rosszat olyan könnyű meghatározni. És természetesen amellett pedig nagyon izgalmas az a kérdés, hogy globálisan hogyan változott az emberiségnek, ha tetszik az ökológiai lábnyoma, ha ezt így meg lehet egyáltalán fogni, mert nyilván azért a holisztikus megközelítéseknek megvannak a nagyon-nagyon nagy veszélyei.
Van itt egy összefüggés, ha minden igaz, ugyebár a föld javainak a kiaknázása, illetve hát a javak feldolgozása következményében termelt hulladék közötti viszony. Ezzel a kérdéssel hogyan állunk 2020-ban?
Hát ezzel a kérdéssel 2020-ban úgy állunk, hogy ugye most a célkitűzés az az, hogy gyakorlatilag az újrahasznosítás az... az azt jelentse effektíve, hogy ami szemetet produkálunk mi, azt vissza tudjuk forgatni. Tehát az ötlet ugye az lenne, hogy valamilyen módon ez a visszaforgatás megtörténjen. Ez nem egy új filozófia. Gondoljuk csak meg, hogy a növényi maradékokat, vagy a élelem hulladékot, azt akár a kommunizmusban, akár azelőtt is visszaforgatták, ugye a disznótartásnak, vagy az állattartásnak, a kiskerti gazdálkodásnak meg volt ez az oldala, hogy ezeket a ha tetszik, akkor szeméttípusokat, amelyek lebomlók, vagy felepedhetők, ezeket visszaforgattuk és visszaforgatjuk. No, ha tetszik, akkor ezt a filozófiát kellene most kiterjeszteni, vagy hát ez terjesztődik ki, mert ez nem egy mai történet, akár az elektronikára, akár a műanyagra, és még nagyon sok minden más típusú szemétre, ami nem lebomló szemét. És hát persze látunk ilyen egzotikus változatokat, hogy mit tudom én, hogyan lehet ruhát készíteni mondjuk műanyag hulladékból, meg hasonló dolgokat. A lényeg az az, hogy mi is tudatosítsuk, hogy ez a hulladék, ez visszaforgatható, különösen az elektronika esetében ez egy nagyon értékes hulladék lehet, ugye, ha valaki ennek utána néz, akkor látja azt, hogy sokszor a hulladék egy része elkerülve harmadik országbeli lerakóhelyekre, hát nem túl, hogy is mondjam, csak elegáns körülmények között, és akkor még nagyon szerény voltam. Gyakorlatilag egyfajta bányaként működik, ahonnan az értékes alkatrészeket, a ritka fémet tartalmazó komponenseket ki lehet bányászni, és vissza lehet forgatni. Kérdés az, hogy ezt mi hogy tudjuk úgy megszervezni, hogy minél kevesebb felhasználáson kívül eső, mondjuk az, hogy dolgot produkáljunk, és ugyanakkor ez hozzájáruljon, ha tetszik, akkor akár a költségek csökkentéséhez is.
Sajátos módszer van az ökológiai lábnyom kiszámítására?
Hát van, természetesen vannak különböző megközelítések, egyszerűtől a bonyolultig. Ez nyilván ez attól függ, hogy ki hogy és mit akar. Vannak erre platformok is, ahol be lehet táplálni különböző adatokat, és akkor egyfajta lábnyomszámítást lehet végezni. Nyilvánvaló módon ezt le lehet vinni természetesen egyéni szintre, mindenki megteheti, és akkor rájöhet, hogy aki repülővel utazik, annak a lábnyoma az lényegesen nagyobb, mint annak, aki mondjuk, hát ez mondjuk úgy logikusan is hangzik, mint aki mondjuk biciklivel, vagy és még lehetne sorolni, vagy mondjuk aki pláne mondjuk vonattal, ugye, tehát lehetséges, és természetesen ezeket lehet különböző szinteken követni, lehet különböző szinteken számigálni. Persze itt mindig az a kérdés, hogy ezt a lábnyomot, ezt utána a következő lépés az mi lesz, tehát hogy ha valakinek van egy nagy lábnyoma, akkor vajon a produkció, tehát a másik oldal, tehát a fogyasztási oldalnak a másik oldalán mi az, amivel tudja esetleg ezt kompenzálni. És ugyanez természetesen a mi esetünkben is felmerül, hogyha mi fogyasztói társadalomként sok mindent fogyasztunk, vásárolunk, tudjuk ezt valahogy kompenzálni, próbálunk-e arra hatni, hogy akkor azért a nagy fogyasztás, amivel gyakorlatilag a kiaknázást, természetkiaknázást elősegítjük, az valamiféle technológiai újításokkal párosulva esetleg a másik oldalon mégis valahol hosszú távon csökkentsük a negatív hatást. És itt jön közbe az, hogy igazából a fogyasztói társadalmat, ha úgy szemléljük, hogy egy innovatív társadalom, tehát amely egyik oldalon fogyaszt, de másik oldalon képes új technológiát produkálni, és az új technológia az lehet akár egy egy baci is, ami lebont mondjuk műanyagot, vagy lehet egy olyan technológia, ami mondjuk, ha tetszik, akkor a zöld energia fele mutat, akkor ez a társadalom, ez mondjuk az, hogy valahogy tudja kompenzálni azt a fogyasztást, amit a másik oldalon mondjuk azt, hogy előidéz, vagy azt a költekezést.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Markó Bálint, most már a kimerítő tudományos bevezető után térjünk rá a konkrét helyzetre itt a beszélgetés folytatásában. Mi jelenti a legnagyobb veszélyt jelen pillanatban az emberiségre, illetve a föld ökológiai egyensúlyára, magára, a környezetvédelemre?
Hát több veszély van, nem hiszem, hogy egyetlen egy veszélyt lehetne megnevezni. Nyilván az egyik nagy veszély az a klímaváltozás, ami elég egyértelmű, és aminek vannak olyan következményei, negatív hatásai, amelyek elkerülhetetlennek tűnnek. Itt a kérdés csak az, hogy ezeket tudjuk-e tompítani, vagy egyáltalán hatásait valahogy kivédeni, visszafordítani nem. A másik, ami ugye, és ennek megvan az a része is, amiről persze napestig vitatkozhatnánk, hogy ez most az embernek mekkora szerepe van, vagy sem, de végeredményben mindentől független a lényeg az az, hogy történik. Tehát itt az okokról most már csak abban az értelemben érdemes vitázni, hogyha tudjuk őket azonosítani, és mondjuk meg tudjuk szüntetni, hogy legalább a jövőbeni hatásukat valamelyes vissza tudjuk fogni, de visszafordítani ezt a folyamatot, ezt elég valószínűtlen, hogy ezt meg lehetne tenni. Legfeljebb lassítani esetleg, ami nyilván nagyon releváns. A másik fontos probléma az nyilván a kiaknázásnak a felfutása, ami összefüggésben van gyakorlatilag az emberi populáció nagyságának a növekedésével. Ugye ez egy klasszikus paradigma, minél több ugye éhes száj, az gyakorlatilag nagyobb kiaknázást idéz elő. Van ennek egy másik oldal, amit még szoktak mondani, hogy egy új éhes száj az új dolgos kezet is jelenthet, tehát magyarán ez, amit az előbb is már kifejtettem, hogy a fogyasztás megnövekedésével párhuzamosan az innováció lehetősége is, vagy szükségszerűsége is megjelenhet, pont azért, hogy a nagy fogyasztást valahogy ugye megoldani. De a baj az, hogy én természetvédőként nyilván ennek a negatív hatását abban is látom, hogy gyakorlatilag a természet maga sérül, fajok esnek ki, fajok tűnnek el. A nagy produkció igény az nem társul azzal, hogy belássuk, hogy a rögtöni nagy produkció az ugyanakkor nagyon negatív hatása lesz a természetre, amit viszont később nagyon nehéz visszaállítani. Erre adok egy példát, hogyha én egy nagy produktivitást akarok elérni egy adott agrárterületen, akkor ugye hatalmas agrárterületben gondolkodom, ezt gyomírtózom és rovarírtózom, aminek az lesz az eredménye, hogy gyakorlatilag például a rovar közösséget, de nem csak, általában az állatközösséget, azt nagyon negatív van érintem, aminek aztán hosszú távon nagyon komoly negatív hatásai lesznek, deporzók tűnnek el, és így tovább.
Ebben a jelenlegi helyzetben Erdély mennyire érintett? Ugyebár egyre másra hallunk arról, hogy fenyeget bennünket is a globális felmelegedés. Egyes vélemények szerint akár az elsivatagosodás veszélye is fenyegethet, illetve hát, amint ön már érintette, az éhínségnek a veszélye. Mennyire áll fent ez aktuális módon jelen pillanatban, reánk nézve?
Hát a világra nézve egyértelműen fenn, ha Dél-Romániát megnézem, akkor ott is van egy elsivatagosodási folyamat, ami már beindult. Nálunk még Erdélyben én úgy gondolom, hogy mi relatíve jól állunk, ennek több oka is van. Egyrészt vízzel úgy gondolnám, hogy jól állunk, tehát nem szükölködünk folyó és patakvizekben. Persze tönkretenni mindent lehet, ez kétségtelen, de egyelőre ebben jól állunk. Úgy gondolom, hogy ez a hepehupás táj, ez egyelőre meggátolta azt, hogy a nagytáblás mezőgazdaság beinduljon, és ennek a negatív következményei is érezhetnék hatásukat, tehát a természet is relatíve mondjuk az, hogy rendben van, van egy fajta kár, ami azért már észlelhető, de ahhoz képest, hogy mi van mondjuk az alföldi régióban, Én úgy gondolom, hogy még Erdély pont a sajátos tájának köszönhetően egy relatíve mondjuk az, hogy védett állapotban található. Nem azt mondom, hogy nem lehet károsítani, nem azt mondom, hogy most még a többihez képest viszonylag jó állapotban van. Tehát magyarán egy kis odafigyeléssel nagyon jó állapotban lehetne tartani.
Mégis létezik egy kutatás, amelyben 27 kollégával együtt vettek részt, és amelynek a célja Erdély 10 legégetőbb természetvédelmi problémájának a felkutatása, illetve hát ennek a közeljövőbeli kiküszöbölése. Mely Erdélyben a 10 legégetőbb természetvédelmi probléma?
Igen, hát ez egy körkérdés volt, amit feltettek nekünk, ugye, és akkor többünk válaszolt rá, de most nincs előttem a cikk, hogy tudjam pontosan sorolni, de hát nyilván a vizek, tehát a vizek állapota volt egyik a fő problémának, mert ugye, ahogy mondtam, vizeink vannak, de azért ezek állapota, azért ez egy érdekes sztori, tehát jelen pillanatban a vizeink többsége egy relatíve természetközeli állapotban van, azonban az elmúlt időszakban a kavicsbányászat beindításával, a homokbányászat felfutásával, a vízügynek a vízegyenesítő projektjeivel együtt gyakorlatilag oda jutottunk, hogy ezt az egyébként nagyon jó állapotban, vagy relatíve jó állapotban levő, mondjuk az élőhely együttest néhány éven belül sikerült tönkretenni, és az a baj, hogy ez a tönkretétel, ennek a hatása, ez nem egy rövid úton mondjuk azt, hogy megjavítható, hanem ez egy nagyon-nagyon negatív kimenettel rendelkező dolog. Lehet, gondoljuk meg, egy kiegyenesített folyómederben, ahonnan levágtuk a kellemetlen, ugye mondjuk azt, hogy meandereket, kanyarokat, egy kiegyenesített folyómederben a víz sokkal nagyobb sebességgel fog haladni, ezért az alsó szakaszokon megnőhet az áradás veszély, és még lehetne sorolni, hogy hány olyan probléma van ezzel, talajvíz elszívás, stb. Ugye ez a homokbányászat, kavicsbányászattal összefügg, ilyen halfauna összeomlása, amelyek ugye nagyon lényegesek ahhoz, hogy egyáltalán víz az megfelelően mondjuk az, hogy életben maradjon. Mert például a víz az egy ilyen probléma lehet, és ebben benne van a mikrovízi erőműnek, és még nagyon sok más ilyen kisebb-nagyobb károsító tevékenységnek is a negatív hatása. Emellett, hát ami Erdélyt sajátosan érintheti, de mit nem érinti, az például a mezőgazdasági termelésnek az intenzifikálódása, tehát azért lehet egy problémás dolog. Nyilván a medve probléma is ott van a problémák között, mint egy nagyon komplex gond, amit meg kéne valahogy oldani, de nem egyszerű, tehát ez nem egy egyszerű rendelettel megoldható történet. És hát érdekes módon mindenki rácsodálkozott arra, hogy az erdőket nem nagyon említettük. Úgy gondoljuk, hogy az erdő az egy probléma önmagában, de ennél nagyobb, ennél súlyosabb problémák vannak, ha tetszik, akkor Erdélyben. Mint ahogy említettem, vizek, gyepek, stb. Lehetne sorolni még fajok, bizonyos fajok.
Hát igen, csak hogy az erdőirtás kérdése is, az illegális fakitermelésnek a kérdése is most már lassan napirenden szerepel, úgyhogy eléggé megdöbbentő az, hogy az erdőirtás nem szerepelt az első három legfontosabb probléma között. Egyéb iránt Romániában, és hát Erdélyben is tudomásom szerint léteznek még úgynevezett szűz erdők. Na most ezeknek a kérdése a jövőben mennyire válhat aktuálissá, természetesen, hogy kitermelés szempontjából, és hogyan lehet ezeket megvédeni a továbbiakban is az egyre erősödő globalizációs tendenciáktól.
Az erdő az releváns, az, hogy nem került be mondjuk az első öt probléma közé, az, mint említettem, azért mindjárt majd kitérek rá, hogy miért is érthető. Az erdő releváns, a fa még inkább releváns. Vannak nagyon sajátos fás élőhelyén, például a fás legelők, amiket kollégám Hartel Tibor kutat nagyon intenzíven. Ez egy nagyon sajátos élőhely típus, ami nyugatra tőlünk már nem nagyon van meg, vagy csak foltok van nálunk, azonban még nagyon sok ilyen öreg tölgyel, öreg bükkfával, ezek több száz éves fákról beszélünk, öreg szilvafákkal tarkított legelők, amelyek számunkra közönségesek, azonban valójában nem azok, és nagyon sok lénynek adnak otthont, és hát egy kulturális értéket is képviselnek a maguk során nyilván. Na most ez például egy probléma, ez egy komoly probléma ezeknek az eltűnése, és ennek a megoldása sem feltétlenül olyan egyszerű. Az erdőírtás, mint olyan nyilván, hogy problémás, azonban ez, hogy erdőírtás, ez is egy érdekes dolog, van ennek ugye egy legális vetülete, az, hogy lopják vagy nem lopják a fát, aminek van egy szociális háttere is, vajon ki lopja a fát, a nagy üzem lopja a fát, vagy az, aki tüzelni akar, mert hanem akkor nem lesz meleg a házában, hogy másként ez nem fogalmazza meg, tehát ennek van egy szociális vetület, amivel kellene kicsikét törődni. És hát ugye a harmadrészt pedig a kérdés az, hogy mit nevezünk erdőnek. Ugye ha erdőnek azt nevezzük, ami papíron is erdő, akkor érdekes lesz az megnézni, hogy a papír erdő, tehát ami papíron erdő, az nem mindig erdő a fizikai valójában. Lehet, hogy éppen talra vágták, vagy nagyon sokszor papíron nem erdő az, ami kimegyünk, és erdőként nyilvánul meg előttünk, tehát fás rengeteg, egyszerűen azért, mert ott hagyták a területet, felnőtt rajta a fa, és nem vették be úgymond a papíron erdők közé. Tehát van itt egy ilyen érdekesség is, egy ilyen eltérést. És hát nem utolsó sorban, ugye én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az erdőkkel törődjünk, mert egyrészt az erdő az, ha tetszik, nem csak egy esztétikai élményt nyújt, és sokszor erre gondolunk, hanem nagyon komoly szolgáltatást jelent. Ugye biztosítja a fát, nem utolsó sorban nagyon sok fajnak élőhelyet biztosít, búvóhelyet biztosít, egy olyan tájban, ahol ott az erdő elbújhatnak olyan fajok, amelyek esetleg máskönben nem lehetnének jelen ebben a tájban. És hát ugye, hogyha mondjuk egy dimbes-dombos vidékre, hegyes vidékre gondolunk, akkor az erdő az víz megtartó képességet jelent, talaj megtartó képességet, ezek hiánya, földcsuszamlást, áradást, és még nagyon sok más veszélyt jelenthet. Tehát nagyon konkrét praktikus értéke is van az erdőnek, ha túlmegyek azon, hogy természetvédelmileg mit is jelent. Most az, hogy szűzerdők, az egy érdekes történet, mert az a kérdés, hogy mit nevezünk szűzerdőnek. Ha azt nevezünk szűzerdőnek, amiben soha nem vágtak fát, akkor olyan nincs Romániában. Tehát olyan erdő, de soha dokumentálhatóan, és még nem dokumentálhatóan, soha nem vágtak volna fát, olyan erdőt nem fogunk találni. Olyan erdőt esetleg találhatunk, de mondom esetleg, amit nem vágtak tarra. És akkor ezt nevezhetjük valamilyen szinten szűz vagy ős erdőnek, tehát soha nem vágták tarra. Ennek a bizonyítása azonban nem egy egyszerű történet, mert ehhez nekünk biztosaknak kell lennünk, hogy mondjuk a középkorban sem vágták ki ott az erdőt. És hát az a helyzet, hogy amikor én elmegyek Székelyföld és körülnézek az erdők között, akkor szinte biztosan el lehet mondani azt, hogy valamikor a székelyföldi erdőket is ezelőtt 50-60-100 évvel, de kivágták tagonként itt-ott, tehát az erdőkezelésnek azért ne higgyük azt, hogy az erdőkezelés, erdőgazdálkodás az egy 20. századi találmány. Ez egy nagyon régóta folyó, mondjuk azt, hogy tevékenység, inkluzív az ember megjelenése, és azt jelentett, hogy felégettek erdőrészeket, és úgy nyertek üres területeket. Tehát mi évezredek óta írtjuk itt az erdőt, ezzel nem akarok senkinek indokot adni arra, hogy jó, hát akkor nem kell itt törvény. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy kicsit a romantikát le lehet bontani, és ez azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve a törvény is praktikusan megfogalmazható. Pontosan hány éve ott levő erdőt értek én szűzerdőnek, pontosan hány éve ott levő erdőtagokra vonatkozna mondjuk az, hogy ezekkel vigyázni kell, mit jelent az, hogy dokumentálhatóság. Ugye, hogyha ezeket nem tisztázzuk, akkor egy törvény gyakorlatilag a deklaráción kívül semmiféle praktikus értékkel nem fog rendelkezni, mert jön valaki, és benyújt egy fellebezést, és azt mondja, hogy tessék definiálni a szűzerdő fogalmát. Hány évről szól ez, én tudom dokumentálni, hogy 150 éve kiirtották ezt az erdőt, és ezt a pillanattól kezdve az a restrikció, amit mondjuk megfogalmaznak, az nem érvényes rá. Tehát nem arról szól a dolog, hogy nem kellene egy ilyen szabályozás, hanem arra, hogy ezeket nagyon precízen körül kell írni. Ehhez kellenének nyilván erdőgazdálkodással foglalkozó szakemberek, kellenek biológusok, akik megmondják, hogy miért releváns, vagy ökológusok, hogy miért releváns az, hogyha egy fát egy öregen hagyunk, lábon hagyunk, vagy egy erdőtagot csak bizonyos kezelési, mondjuk az, hogy módozatokkal kezelünk, és így tovább. Még annyit a hosszúra múlt válaszomhoz hozzátennék, hogy egyébként vannak ilyen szűziesítő kezdeményezések, tehát magyarán, hogy bizonyos erdőtagokat vagy erdőket úgy, ahogy van, érintetlenül hagyni, ugye a fogarasban, rejtjezátban, ezek magánkezdeményezések, teszem hozzá, magánkezdeményezések vannak arra, hogy az általuk felvásárolt erdőket, azokat teljesen kivonni a kezelési forgalomból, és úgy hagyni, ahogy van. Ez nem egyedülálló Európában, ilyen több helyen is van, Lengyelországban például nagy visszhangot váltott ki, hogy a lengyel kormány ezt kicsikét meg akarta fúrni, ugye a Białowieża nemzeti parkról van szó, de vannak ilyen kezdeményezések több helyen Magyarországon is, és ezek én úgy gondolom, hogy fontosak, mert legalább lehet látni azt, hogy egy erdő hogyan működik akkor, hogyha nem írtják, ha nem szállalják, hogyha nem lesznek ki belőle semmilyen faanyagot.
A Natura 2000-es természetvédelmi területek létrehozása megoldást jelenthet, akár az erdő épségének megőrzése tekintetében?
Természetesen Natura 2000-es területek szempontjából mi nagyon jól állunk papíron, több mint 20% az ország területének Natura 2000-es terület. Ez egy hihetetlenül nagy eredmény. A baj az az, hogy ez nem funkcionál, és jelen pillanatban nincs egy hatóság, aki megfelelően kezelni. Ugye ezt kivették gyakorlatilag a nem kormányzati szervek, szervezetek kezéből, illetve a közintézmények, például egyetemek kezéből ezt a gondnoksági lehetőséget. Furcsa módon meghagyták pont a gazdasági érdekeltsége rendelkező szereplők kezében a gondnokság lehetőségét. Itt igazából az állam megtette volna azt, hogy kialakít, és volt is erre valami elképzelés, de sem forrás, humán erőforrás és pénzügyi forrás sem volt arra, hogy és talán akarat sem ezek szerint, hogy egy komoly központi szervet létrehozott vagy hozhatott volna, amely komoly felügyeleti gondnoksági jogkörrel rendelkezne, felszerelve rendes ökológusokkal, szakemberekkel, akik értenek ezekhez a dolgokhoz, csak az állam kézbe vehette volna ezeknek a területeknek a kezelését, hiszen ez egy állami feladat utolsó, nem utolsó sorban, vagy ha már az állam ezt nem teszi, nincs rá forrás, akkor kellett volna hagyja, hogy azok a nem kormányzati szervezetek, akik, hogy is mondjam, csak természetbaráti indítatásból akartak ezzel foglalkozni, hadd foglalkozzanak vele, hiszen ők a legkevésbé érdekeltek abban, hogy ezek a területek tönkre menjenek, hogy ez az egyébként igen jelentős kincs, amivel rendelkezik Románia, ez valahol elsinkófálódjon.
Természetesen, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatosan, illetve hát a lecsengőben levő folyamatnak tal való kapcsolatra is ki kell térni. Itt a koronavírus járvány terjedésére gondolok, mert hogy elméletileg, és olvastam olyan tanulmányokat, illetve információkat, miszerint a vírus járvány globális szinten, tehát világjárványá minősítése jót tett a környezetvédelemnek. Leállt a gazdasági termelés, a szennyezettség foka is jelentősen csökkent, és hát a kérdéssel a folyamattal önök is foglalkoztak a Mábes-Bolyai Tudományegyetemen, mégpedig egy online felületet is kidolgoztak, amelynek a célja az volt, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson az érdeklődők számára. Nos, biológiai, illetve környezetvédelmi szempontból hogyan lehet értékelni ezt a COVID-19-es pandémiát?
Azért van ennek egy olyan oldala, ami maga a pandémiáról szól, ha most nem arról beszélünk, tehát a vírusról és a vírus terjedésről, hanem a természetvédelmi, környezetvédelmi következményekről, akkor igen, tehát egy leállás, egy globális szintű leállás, vagy legalábbis csökkentett működés, tehát visszafogott működés, az egyértelműen pozitív hatásokkal jár, ugye bejárta a világ sajtót is az, hogy na, én már a kék ég látható a kínai nagyvárosokból, ahonnan valóban nem látható a kék ég, csak a szürke smog tömeg fent az égen. Bejárta az is ugye a világot, hogy a fényszennyezettség csökkent, ugye megint csak nagyon negatív hatása tud lenni az élővilágra. Ugye tudjuk azt akár személyes tapasztalatból is, hogy az autós forgalom csökkent, tehát feltelten akkor a különböző szennyezőanyagok a kibocsátása is csökkent, meg a fogyasztás is visszafogódott ezzel kapcsolatban. Bár arra vonatkozóan vannak már érdekesebb tanulmányok, hogy azért a fogyasztás, tehát önmagában nem az üzemanyag fogyasztás, hanem a más típusú fogyasztás nem föltétlen fogódott vissza, hanem átalakult, ugye egyfajta online vásárlással, úgy tűnik, és ez kérdés az, hogy a továbbiakban nem csak, hogy hogyan alakítja át a vásárlási szokásokat, hanem akár azt is, hogy mikor mennyit vásárolunk, tehát magyarán esetleg ez visszafogja a fogyasztást hosszú távon, vagy éppen ellenkezőleg elviszi egy másik irányba. Sokan ugye biciklire tértek át, és még lehetne sorolni ugye a pozitív hatásokat. Ezek mind nagyon jók, a kérdés az, hogy ezek mennyire maradnak meg. Tehát itt a számunkra igazából az a nagy kérdés, hogy ez most ez egy egyszeri dolog, ez megtörtént 2-3 hónap keretében, lesz ennek folytatása, most nem a vírusra gondolok, hanem a szokásainkra, tehát inkább biciklizni fogunk most már ezentúl, kevesebbet fogunk autózni ezentúl, és még lehetne sorolni, vagy pedig a világ teljes mértékben visszatér, és minden ugyanúgy lesz. Még egy pozitív hatás, ami egészen biztosan izgalmas lesz közgazdasági szempontból is, hogy mi történik a következőkben, az ugye az a repülőgép forgalomnak a borzasztó nagy visszaesése volt, ami egyértelműen egy negatív hatás, ugye a repülőgép forgalma nem egy pozitív dolog, ugye általában a környezetvédelmi szempontból. Több cég is ugye csővédelmet kért, vagy hát elképzelhető, hogy nem fog tudni visszatérni az eredeti állapotra, és akkor ez a kérdés, hogy ez például hosszú távon mondjuk az, hogy a nagyobb távolságú mozgásokat, vagy mozgási stratégiákat hogyan fogja befolyásolni. De az emberek rájöttek, hogy online térben meg lehet tartani olyan konferenciát, gyűlést, amihez egyébként el kellett volna utazni akár 1000 kilométerre is. Elképzelhető, hogy ha én inkább erre tippelnék, hogyha ezek nem is maradnak meg 100%-ban lehetőségként, de egészen biztos, hogy lesznek olyan gyűlések, olyan kisebb-nagyobb találkozók, amiket már sokkal nagyobb valószínűséggel fognak a jövőben online térben megszervezni, mint sem a fizikai jelenlétét kérni az illetőnek, és ez egészen biztosan, hogy pozitív hatással lehet például a környezetvédelmi szempontból.
Hát mindenképpen a következő generációknak a feladata lesz ezeket tisztázni, illetve szakszerű megoldásokat találni, és ilyen tekintetben térjünk egy kicsit rá a szakoktatásra. Tehát az a kérdésem, hogy ezek a kényes kérdések, környezetvédelem, a jövőnek a tiszta képe, mennyire van jelen a fiatalok körében, mennyire érdeklődnek egyáltalán a biológiai és geológiai kar nyújtotta lehetőségek iránt. És hát ugyebár idén köztudott az, hogy sajátos módon szervezik meg a felvételit a legnevesebb romániai egyetemre.
Hát igen, tehát itt kétfele választanám ezt a kérdést. Egyrészt én úgy látom, hogy a fiatalok körében megnőtt az érdeklődés a természetvédelmi, környezetvédelmi problémák iránt. Ők ezekbe a, ha tetszik, praktikákban, mint például szelektív hulladékgyűjtés, stb. Ők ezekbe belenőttek. Számukra ez egy természetes dolog. Én még az a generáció vagyok, és még nagyon sokan közülünk, főleg akik ugye 89 előtt születtünk, akiknek ezeket tanulni kellett gyerekként, fiatalként, felnőttként. Mi hoztunk egy másik attitűdöt magunkkal, és hát ez természetesen ugyanígy igaz a társadalomnak nagyon sok különböző rétegére. Tehát mi, ha tetszik, akkor másként vállaljuk fel ezeket, mint mondjuk a jelenlegi diákok. Tehát van egy általános, én úgy gondolom, hogy fogékonyság erre, és ez örömteli, elég csak arra gondolni, hogy hányan szaladnak az utcán mostanában már, akár itt Korozsváron, akár Vásárhelyen, hányan bicikliznek, hányan emelik fel hangjukat, hogyha nincs megfelelő biciklisáv, stb. Ez a 90-es években ez szinte nem úgy luxus, hanem elképzelhetetlen lett volna, hogy ez érdekeljen valakit, még akkor is, hogyha biciklije volt. Na most, ami specifikusan az oktatást illeti, jelen pillanatban van néhány szak a Bábesbolyai Tudományi Egyetemen, ahol fókuszálunk ezekre a kérdésekre, ilyen például a biológia és geológia karon belül természetesen az ökológia és természetvédelem szak, ahol nagyon sok szempontból természetvédelmi problémákat tárgyaljuk, illetve természetesen környezetvédelmi problémákat is, inkluszíve azt, hogy mennyire problémás ezeknek a megoldása, felvállalása, tehát hogy magyarán ezek nem egy tényezős dolgok, hanem nagyon sokszor összetett problémákról beszélünk, és ugyanide tartozik természetesen a biológia szak, ahol szintén tárgyalunk ilyen problémákat, a környezettudomány szak, a Bábás-Bolyai Tudomány Egyetemen belül, ahol természetesen inkább a környezetvédelmi aspektusokra fókuszál a szak maga, ugye, például újrahasznosítási kérdések, környezetvédelmi rizikófaktorok, és így tovább. És hát más szakokon is, geológián, földrajzon, közgazdaságtanban is megvannak azok az elemek, amelyek például fenntartható fejlődéssel foglalkoznak, a maguk kicsit mondjuk azt, hogy szűkenvettebb értelmében a fenntartható fejlődésnek. Tehát magyarán más szakokon is, ha nem is az egész képzés során, de elemeiben megtalálhatók mondjuk az, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepció. Amúgy egyetem szinten létezik egy biodiverzitás és fenntartható fejlődés bizottság, illetve ugyan 2 éve elkezdtünk fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelentést is kidolgozni az egyetemre vonatkozóan, és van egy stratégiánk is arra, hogy magán az egyetemen ezzel a problémával, szelektív hulladékgyűjtéstől elkezdve energiatakarékosságig hogyan és miként foglalkozzunk. És hát én úgy gondolom, hogy a jövőre nézve lesz ennek egy oktatási oldala is, tehát hogy megpróbálunk, ha tetszik, akkor tananyag szinten is elősegíteni azt, hogy azért minél több diákhoz eljussanak ezek a kérdések. Speciálisan, mint említettem, ez nyilván a biológia és geológia karon belül ez az ökológia és természetvédelemnek az egyik nagy kérdésköre.
Mekkora az érdeklődés a kar iránt?
Változó. Voltak időszakok, amikor ez leesett. Mostanában azonban én úgy gondolom, hogy ez egy kellemesen jó szám, tehát egy olyan 50-60-70 körüli létszámról beszélhetünk, a teljes évfolyamról, a ökológia, biológia és geológia szakokat összevonva egy-egy évre. Lebontva ezen belül nyilván van egy eltérés, a biológiára 40-50-en szoktak jelentkezni, ökológiára 10-en, mármint akik bejutnak, tehát a bejutottakról beszélek, geológiára is körülbelül ennyien, és ezen kívül nyilván a felvételinkre még jelentkeznek, tehát általában elmondhatom azt, hogy a felvételinek tétje van, tehát többen jelentkeznek, mint ahány helyünk van, és hogyha nem lenne ez a pandémia, akkor a felvételi az felvételi lenne, tehát rendesen tananyagból lennének kérdések, és a tananyagra csatolnánk vissza, amikor azt mondanánk, hogy valaki bejut egy adott szakra. Így is egyébként tavasszal megtartottuk az apáti versenyünket, ami egy online verseny volt, tantárgyverseny, és ami biztosított egyenes ágú bejutást a nyári felvételire, tehát magyarán ha valaki azzal jött tavasszal, és ezen a versenyen jó eredményt ért el, akkor tőle már csak azt kérjük, hogy az érettségije legyen meg, de nem az érettségi jegyét fogjuk figyelembe venni, ahogy egyébként nyáron majd ez igaz lesz, hanem az apáti tantárgyversenyen elért eredményét.
További sikeres tevékenységet, a célok megvalósítását kívánom, és köszönöm szépen önnek, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm az interjút.
Köszönöm én is a megkeresést, és szép napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.